Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lelki megújulásra próbálják hangolni a zarándokokat az idei csíksomlyói búcsún, melyre mintegy 300 ezer résztvevőt várnak a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Jelentették be a szervezők csíkszeredai sajtótájékoztatójukon. Tímár Sándor Asztrik, a Csíksomlyói Kegytemplom és Ferences Kolostor igazgatója, és Korodi Attila csíkszeredai polgármester ismertette a Kárpát-medence legnagyobb zarándoklatával kapcsolatos tudnivalókat. Tímár Sándor Asztrik elmondta, a csíksomlyói ferencesek idén újuljatok meg mottóval szervezik meg a fogadalmi nagybúcsút, melynek Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke lesz a szónoka. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a lelki megújulásra próbálják hangolni a csíksomlyóra érkezőket. A programról elmondta, a kegytemplomban pénteken az utazási irodákkal érkező zarándokoknak tartanak szentmiséket, a búcsút megnyitó szentmise pénteken helyi idő szerint 18 órakor kezdődik, melyet reggelig virrasztás követ. Pünköst szombatján 7 óra 30 perckor lesz szentmise a kegytemplomban, az ünnepi nagymise pedig 12 óra 30 perckor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyeregben, a hármas halomoltárnál. Délután 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, majd 18 órától a kegytemplomban lesz Szent Mise, melyet reggelig tartó virrasztás követ. Rendkívüli segélyakcióval segíti az afganisztáni árvíz károsultjait az Ökumenikus Segélyszervezet. Erről a szervezet tájékoztatta közleményében a távirat irodát. Afganisztánban területi irodát nyitottak abban a tartományban, ahol május 10-én és 11-én villámárvizek a legnagyobb pusztítást végezték, közölték, hozzátették. Az új irodában 25 helyi munkatárs kezdte meg a humanitárius program koordinálását, a felméréseket és leginkább érintett háztartások kiválasztását. Mint írták, céljuk, hogy az ENSZ gyermek alapjával együttműködésben több száz család számára azonnali segítséget nyújtsanak az alapvető szükségletek biztosításával. Azon is dolgoznak, hogy a közvetlen katasztrófa helyzet megszűnését követően is rendszeresen támogassák a mindenüket elvesztett embereket, és részt vegyenek az újjáépítési programokban, emelték ki. A MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált, mondta a miniszterelnök Tiszaújvárosban a MOL komplexum átadóján. Orbán Viktor azt mondta, a MOL ugyanazt az utat járja be, mint a magyar gazdaság, hiszen 20 évvel ezelőtt a cég tevékenységi köre egyfelfüggesztésű volt, csak kőolajkereskedelemmel foglalkozott, majd a cég régiós terjeszkedésbe kezdett. A hagyományos mellett biogáz és biodízel üzemet hozott létre. Belépett a szállítmányozási piacra, és legújabban a hulladékgazdálkodásban is megkerülhetetlenné vált. Olyan ez, mint a céllövöldében azt a célpontot a legnehezebb kilőni, amelyet a legtöbb hurkapálca tart, fogalmazott a kormányfő, aki szerint így nem csoda, hogy a MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált. Hozzátette, a MOL komplexum megvalósításával pedig nem csak feljebb lépett a termelési láncban, hanem ő maga vált teljes termelési láncá, hiszen Tiszaújvárosban egy olyan vegyipari komplexumot hozott létre, amelyben a megtermelt és feldolgozott nyersanyagot késztermékké alakítja úgy, hogy közben még a szállítmányozásban is érdekelt. Magyarország az idén júliusban kezdődő Európai Uniós elnöksége idején mindent meg fog tenni a türk államok szervezetével folytatott együttműködés továbbfejlesztése érdekében, ez ugyanis mind a két félnek érdeke. Jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a türk államok szervezetének főtitkárával találkozott, majd a közösen megtartott sajtótájékoztatón leszögezte, hogy Magyarország különös jelentőséget tulajdonít a TASZ-ban betöltött megfigyelő pozíciójának, mivel napjaink geopolitikai változásai, kihívásai nagyban megnövelték Közép-Ázsia és a türk világ jelentőségét. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnaltájt a délkeleti határa is kisebb eséllyel besodródhat egy-egy zápor. A Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között, de a Duna-Tisza közti homokhátságon, az északi völgyekben és a nyírségben helyenként 5 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
Szeretettel köszöntöm vendégemet, Vida Péter színművészt. Ön azon színművészek egyike, akit gyermekévei és az iskolák is ide Miskolc városához kötik.
Igen, így van, én is üdvözlöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm Önt, köszönöm a meghívást. Nagyon jó érzés, hogy kinézni a stúdió ablakán, nem csak azért, mert süt be a nap, illetve amikor beléptem az ajtón, mondta, hogy Isten hozott, meg a lábam tette hozzá annak idején, mindig nagypapám, édesapám, és hát családunkból a Vidaág, valóban tőzsgyökös miskolci, és itt az Avason volt dédmamámnak vendéglője, és ez a ház itt a református templom alatt, az volt az övéki, aztán ugye különböző akkori történelmi bonyodalmak miatt a Mélyvölgy utcában lett a családi ház, és csak az Isten hozatra jutott eszembe, hogy gyerekként az udvarban a rokonság körbeülve egy-egy ilyen szalonnasütés alkalmából elővették azt a bizonyos táblát, ami a múltra emlékeztette őket ezzel a bizonyos vendéglővel kapcsolatban, ez ott fent a bortonya mellett volt, balkézre egy ilyen csúcsdíszes kis házikó, azt a bizonyos táblát az Isten hozott kedves vendég, ami amikor még prosperált. Ez a bizonyos vendéglő az fogadta az Avason a betérő látogatókat. Följebb még volt pincéjük is édesapámiknak. A bor szeretete, illetve az a fajta a szőlőművelés hagyománya a családban, bár termőterülettel később már nem rendelkeztek. Egyszer fölmentünk nagypapámmal ahhoz a bizonyos cseresznyefához, ami a régi birtok közepén állt. Az a mai napig megvan még az a fa, de ma már csak ilyen kicsi, talán már csak a madarak csemegézik cseresznyétterem. Szóval, hogy ez volt az a rész, és azért is jó itt az Avasalján ülni, mert gyakorlatilag én akármerre is megyek az országban szakmai szempontok alapján, nekem szülővárosom Miskolc, ahova ebből a szempontból mindig örömmel jövök vissza.
Miért döntött annak idején a színészmesterség mellett? Mikor fogalmazódott ez önben először meg, hogyha nagy leszek, akkor színész szeretnék lenni?
Ez egy kicsit később, mint az, hogy bohóc. De most nekem a cirkusz hozta meg ebből a szempontból tehát a humornak a szeretetét, bohóc szerettem volna lenni, elsősorban azért, hogy az nekem milyen jó, amikor néznek, és ez később aztán átfordult oda, hogy annak legyen jó, aki néz, természetesen én se halljak bele, és a bohóc, tehát ez a clown mindenki előtt, ez a piros orra, hogy megjelenik, fordult át maga a színházba, ahol is, tehát hogy a görög maszkokon fölfelé is, és lefelé is görbülhet a száj, bizony katarzis van akkor is, ha sírunk, és akkor is, ha nevetünk, egyébként mind a kettő nagyon fontos az egészség szempontjából.
Gyermekként sokat is járt akkor cirkuszban, majd későbbiekben pedig színházban?
Igen, nagyon örültem annak, hogy nem csak gyermekdarabokra vittek el, hanem mivel édesanyám levelező tagozaton is oktatott, sokszor a csütörtöki madácsbérlet, amely bérlettulajdonosok voltak ők itt. Sőt, annak idején még nagypapámék is, még az akkor létező Taps magazin, amely tematikus módon mutatta be a vidéki nagyvárosok színházait, mindig leközölte a legrégebbi bérletesek nevét, és Vida József volt az egyik legrégebbi miskolci bérletes akkor. Szóval, hogy édesanyám esetleges elfoglaltságai miatt a felnőtt bérlettel édesapámmal ketten juthattunk el a színházba. Nekem az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt itt Blaskó Péter például a Brechtnek a Galileiében, vagy a Csillagok a hajnali égbolton. Nem csak tehát a Mici Mackó, a Farkas Szempillái, a Metelin Kék Madár, tehát hanem a felnőtt bérletben lévő tematikus műsorrendet, Tűzi Játék, Nagy Operet, Mária Főhadnagy, csak hogy a zenéseket mondjam, meg a többit is, embertragédia, tehát elképesztő jó dolog volt, és én nagyon szerettem, és ha lehetett, szerettem többször megnézni azt a dolgot, és itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy a Miskolci Nemzeti Színház nézőterére beülve a mai napig, amikor hagyományos módon, tehát nem nyitott színpaddal kezdődik az előadás, hanem felgördül a nagy bájrájti bordó függöny, a szó klasszikus értelemben kezdődik el az előadás, mindig a mai napig megcsap az a bizonyos, nem is tudom, hogy színpad szagnak, vagy színpad illatnak, nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert nem szeretnék dehonestáló kifejezést használni, tehát az a különleges színház szag, úgy talán jó színpad illat, amit akármikor megyek be hátulról, és én állok a függöny mögött, és én sosem érzek, csak ha lent ülök a nézőtéren.
Ez nagyon érdekes. Köszönöm, hogy megemlítette a szüleit, mert különösen érdekelne, hogy mit szóltak ők ahhoz, amikor megszületett önben az elhatározás, hogy a Színház és Filmművészeti Főiskolára szeretne jelentkezni.
Azt gondolták először, hogy ez múló rosszul lét, de nem múlt el. Egyébként annak idén a Pajtás Újság mezőgazdász versenyén én még, mint Borsodaboly Zemplén megye 6 legifjabb mezőgazdásza, amit én magam sem értek, hogy így utólag jutottam el Agrártudomány a Gödöllői Egyetem táborába, mert az ember azért sok mindent csinál, lovagolni is szeretek, mégse lettem zsoki. Inkább azt mondanám, hogy nagyon szerettem például önkormányzati napokon az osztályba a többi diáknak ugye fordított napon tanárként előadni. Szerettem egyéb más közösségi rendezvényekben részt venni, legyen ez akár itt, hogy ülünk a mikrofonoknál, rádiós kísérletezés, iskolai kimittód, nagyon sok minden dolog, de ez az egy maradt meg annyira fixen, hogy semmi mást nem tudtam ennyire komolyan gondolni. Nem is értettem ezt a fajta pont hajhászást, ahogy az emberek bizonyos tárgyaknál mérték, hogy vajon mire lesz elengedő, mire nem, mert ahogy a Zeneakadémia vagy az artista képző, én azt gondolom készségtárgy is, ugyanígy pontozhatatlan, tehát érdemjeggyel is osztályozhatatlan az énekzene, a testnevelés vagy a rajz, bár megpróbálják a pedagógusok. Ebbe a dologba én azt gondoltam, hogy oda kell menni és meg kell nézni, mert az lehet, hogy én azt gondolom, hogy ennek a szakmának óhatatlanul szüksége van rám, de az egyáltalán nem biztos, hogy ezt a szakma is így gondolja. Nagyon érdekes, hogy említsem meg még a szüleim előtt, hogy természetesen, ahogy ugye itt a Mévőgy utcából, ugye nagypapámék, a nagyobbik fia, az én Birma keresztapám, meg édesapámék ugye a Mindszenti templomhoz kezdtek el kötődni az ének együtteshez. Én ott annak idején például Berkes atyánál voltam hittanos, és ő nagyon komolyan kihasználta, hogy mondjam, a szó legliberálisabb értelmében volt csodálatos oktató, itt oktató. Ő ugye húsvétkor és karácsonykor ugye a pasiókkal és a misztérium játékokkal úgy vonta be is, nem csak azokat, akik én végül is ezen a pályán kötöttem ki, de ezt a mai napig emlegetik ott a Mindszenten lévők, sőt egyszer megcsinálta Oscar Wilde Boldog Herceg című gyönyörű meséjét is. Az igazi tréfa dologban az, hogy én csak negatív szerepet játszottam, tehát Lucifer voltam rendszeresen karácsonykor, kajafás voltam természetesen húsvétkor, és az egyetlen egy kilógó Boldog Hercegben a polgármester voltam, aki le akarja romboltatni a szobrot, tehát én életemben jót a templomban még nem játszottam, idézőjelben mondom, mert egyébként nagyon jókat játszottam ott, és ő szerette is ezt kiaknázni, és ő maga átírta a Madács embertragédiája mennybéli színét egy rövidített, kicsit olyan zanzább változatra, de ott komoly vívás volt, megtéptem le magamról a fehér angyalruhát, és maradtam egy ilyen fekete desszantos alatta. Tigris bukfencel közelítettem meg a sekrestjéből a színpadot. Tehát azért mondom, hogy én valahogy így képzelem, vagy én azt gondolom, hogy ha teljesen mindegy, hogy ez templomtérben van, vagy a Széchenyi hegyen az úttörő vasúton, vagy a cserkésztáborban, vagy én nagyon sokat túrtam az Ónodi várat annak idején, régész táborokban, és az Árpád-kori temető szintjéig mentünk le, és pakliztuk egy centinként föl a földet, hogy pontosan hány méter mélyen volt az a bizonyos koponyatető. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a bizonyos közösségi élmények a maguk ugratásaival, és közben szórakoztató dolgával, hogy csak egy felnőtt példát mondjak, aki azt kezdi mondani, hogy jól figyeljetek ide, a diákot bezár. A másik pedig csak elejti azt a mondatot, a főiskoláról is tudok ilyen példát mondani, például Avar István tanárról, akinek a mondatait anélkül, hogy erre felhívta volna figyelmet a mai napig itt és itt. Mutatok ugye a szívemre és a fejemre hordom mai napig magammal tovább.
Mennyire fontos és mennyire meghatározó egy jó tanár, egy jó pedagógus, és hát a hittan tanulás esetében pedig egy jó plébános személye.
Igen, azt gondolom, bárkiből bármi lehet, és különösen a mi szakmánkban nem mindegy, hogy mikor, ki és milyen állapotomra mondja azt, hogy ez az, csak így tovább. Válhat idős nénit a zebrán átsegítő, teljesen normális fiatalemberé, aki nem tudja, és ez nem baj, hogy ő ezzel milyen nagy dolgot csinált, mert számára ez természetes. Ugyanis itt minden arról szól, csak hogy érintsek egy másik témát, és én azt szoktam mondani, hogy az önzetlenség a legjobb hosszú távú önzés. Mert én nem azt kell, hogy mérlegeljem ott a zebránál, hogy ezt a nénit azért kísérem ott a túloldalra, mert lehet, hogy 15 év múlva a fia lesz a polgármester, hanem én ott most abban a pillanatban döntést kell, hogy hozzak. Ezt ugye a színházban pszichológiai okokkal magyarázzák, ugye a hittanórán a jó és a rossz harcával, az ördög megkísértésével. Tehát ezt mindenhol meg lehet magyarázni, itt az a lényeg, hogy az ember élete a folyamatos döntéshelyzet, és a boldogság gyakorlatilag, ezt valahol olvastam, az elkerült rosszak összessége. Csak fel kell tudnunk ismerni, ahogy ugye a Pseffer Erzsi használja mottóként mai napig azt a Simone Weil idézetet, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Mert néha nem ismerjük fel, pedig az nagyon fontos.
Zamárdi a lakhelyem, kókuszfagy a naptejem, minden este nézem a naplemen. Ti! Kompa járok Tihanyba, ahol úgy hívnak, hogy a piranya, mert a cakkos fogsort én hoztam divatba. A csajozási esély egyenlő, mindegy ki jön, csak legyen nő, de köszönöm, maradok haglegény, mert én vagyok a balatoni hablegény. A strandon szól a popzene, és megakad rajtam a nők szeme, hogy alacsony vagyok, vagy csak fekszeme.
Egy kekszene?
Ne.
Míg a nap a kék igen átoson, nekem gumimatrac a vánkosom, azon érlelem a sajtos tejfölös lángosom, kis fokhagymában, érted? Mert nem volt francos étterem, csak a zsíros büfés élelem, a palacsintát is hekkel bélelem. Húk, ha, te maradj barna a sörhasam, kis fröccsel hűtöm magam, fóz a nádos a vadregény, mert én vagyok a balatoni hablegény. Grodgatyába öltözöm, tinnyére sörre fröccsöm, a parti sétányt egyedül öntözöm, na addig tánc! A napon heveredem, ezért ég és folt van a fenekemen, és augusztusra egy kicsikét szenesedem.
Éjszakánként pecázom, meg a haverokkal jól elázom, a Simpsonnal a rendőrt lerázom, sőt, malázom. A sörömet a stégrel leszegezem, kukoricával keszegezem, a Loch Nessi szörnyet is kifogom én, mert én vagyok a balatoni hablegény. A ősz borzolja már a tót, én bezárom a bungalót, mert idén is nyaratam egy hullajót.
Mert idén is nyaraltam egy pitangjót.
Örök haglegény, a balatoni hablegény.
Térjünk még vissza a beszélgetésünkben a miskolci vonalra. Melyek voltak azok a fontosabb iskolák, intézmények, amelyekhez kötődött ön, és amelyeket a miskolciak ismerős intézményként hallhatnak most vissza a rádió hullámhosszán?
A Katowice utcába születtem, egy ottani házba, ezért a 10-es számú általános iskolában kezdtem meg tanulmányaimat, ahonnan harmadik évre a szüleim átvittek a 6-os fazekasba, mert ott indult angol tagozat, tehát a nyelvvel soha semmi probléma nem volt a családban, de elsősorban németes oldalról közzétették, és megérezve az új idők szavát, azt mondták, hogy ha indul egy angol tagozat, akkor oda beíratjuk a gyereket, ami ugye akkor nekem szintén nem volt teljesen jó, mert a gyerek, ha nem tanul meg tanulni, akkor ugye a továbbiakban saját magának nehezíti meg ezt a dolgot, illetve hogy hát akár az olvasásra való rászoktatás is olyan, hogy a kedves kényszer, a szolid erőszak, anélkül, hogy ugye ezt túl misztifikálnám, de bizony mindenkinek be kell bizonyítani, hogy az akkor okozhat örömöt, ahogy ugye a fizikai munka után jól esik a szellemi kapcsolódás, a szellemi öröm után is jól esik, akkor, hogy akkor most sétálok egyet. Az angollal sokat kínlódtunk, de nem bántam meg, mai napig élvezem, hogyha kell beszélni, nem tartom magamat nagy angolosnak, de bizony több nyelvi produkciókba, például amikor részt vettem az Isonzó folyó partján, amit Szocsának hívnak a szlovének, ott bizony az angol volt az instrukció nyelv, és bár több nyelvű volt a produkció, ugye magyar, német, olasz, szlovén, bosnyák, egymással angolul kellett, hogy beszéljünk, és ez borzasztó fontos. Ma meg már az a jelenleg esetleg e felé, a pálya felé törekvőknél még inkább. A 6-os iskolából, fazekasból a Herman Otto gimnáziumban mentem tovább szintén angolra, és itt csak ezzel az angolal kapcsolatban volt egy olyan döntés, hogy én haladónak jelentkeztem, de úgy éreztem nagyon magas a szint, és visszamentem kezdőbe, és ez utólag hiba volt, mert ellustította az angolal kapcsolatos érzékelésemet, ugyanis nem az volt, hogy a magasabb létszet próbáltam átugrani, hanem olyan dolgok voltak, amiket én már tudtam, és így saját magamat késztettem le. Mindig fölfele kell kapaszkodni, és nem elkényelmesedve lefele nézni. Ez ebből a szempontból volt egy nagy tanulság. De a Herman Otto gimnázium alatt többek között részt vettem, ugye az Molnár Béla ifjúsági és úttörőház kilátó színpadán, Duvalovszky Éva vezetésével, és hát Lengyel Pál, aki sokáig volt Egerben. Itt amatőr rendezői tanfolyamot tartott, rendezőket képzett, automatikusan adta ez a mozaik szó az ártot, tehát amatőr rendezői tanfolyam, Art Studio néven. Színjátszókat kerestek ahhoz, hogy a tanulmányaikat ugye gyakorlatba is kipróbálhassák, és így mutattuk be például a Három testőr című darabunkat. Nagyon, nagyon jó iskola volt, itt Kazincbarcikán egy versenyen, vagyis ezen az Ifjú Horváth István nemzetközi színjátszó találkozón annak idején az Asher Tamás elnöklette zsűri a budapesti Arvis Ura Színházat és ezt a kis alkalmi Miskolci társulást emelte ki, mint követendő színházi példát. Jó évek voltak ezek.
Ezek az előzmények pedig hozzásegítették Önt ahhoz, hogy amikor elvégezte a középiskolát, akkor egyértelműen a továbbtanulás már kirajzolódott Ön előtt, hogy milyen irányba folytatódik?
Igen, igen, sőt, Pirko Biláni Klári néni osztályfőnököm nem értette, hogy akkor mit írjon be. Mondtam, írja be grafitceruzával, hogy színész, de én nem fogok most rögtön jelentkezni, és ezt nem értette leginkább ő a főiskolára, mert én úgy gondoltam, hogy nem egy lineáris folyamat ez így az óvodától odáig, hiszen mindez idáig, amifelé én törekszem, az nincs az órarend diktálta kötelességeim között. Ezt így délutánonként lehet csinálni, mint a kresztan folyamot, egyéb olyan dolgot, ami nincs a tanrendben. És ezért én azt gondoltam, hogy nagyon fontos 18 évesen, hogy egy kicsit lakjak máshol, mint a szüleim, kicsit próbáljak gondoskodni magamról, és próbálkozzak afelé törekedni, hogy ha majd egy év múlva beadom a jelentkezésemet a főiskolára, akkor sem biztos, hogy felvesznek, de már egy másik fajta érettséggel, gondolatisággal menjek neki. Úgyhogy a diósgyőri várjátékokon sokat közreműködve ismertem meg a Buczhunor vezette Óbudán a Zicsi kastélyban működő térszínház csapatát, és ő hozzájuk mentem fel végül is érettségi után, úgyhogy egy kicsit kipróbáljam magamat, mindenfélét csináltam, hangosítottam, díszleteztem, mint a vándor színházak. Egyik előadásban közreműködtem a gyerekdarabban, másikat hangosítottam, itt rendezőasszisztens voltam, ott megtanultam azt a vásári képmutogatót, elmentünk a gyerekdarabbal, a piperetyúkkal, Láncmese óvodába, és akkor próbáljuk lekötni a 3-4 éveseket, vagy elmentünk az elme szociális foglalkoztatóba Pomázra, ahol az egyik kollégánk a Szabó Péter dolgozott, és Betlehemest játszottunk úgy, hogy egy-egy pásztornak vagy királynak az ottani értelmi fogyatékos ott kezelt beteget beemelve a játékba együtt. Tehát szervítsük ezt a fajta profizmust az ottani játékossággal, és adjunk ezáltal örömet. Tehát nagyon érdekes volt, az már csak a sors fintora, illetve az én szempontomból szerencse csillagzatom jó állása, hogy egy év múlva beadva a papíromat Kerény Imre osztályába felvettek a Színház és Filmművészeti Egyetemre, mert már az volt, csak nem változtatott rögtön nevet, mint a testnevelési főiskola, ami rögtön TE lett, hanem egyetemként én még a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanultam.
1992 és 96 között melevenítsük fel ezeket a főiskolai egyetemi éveket. Gondolom, hogy szép emlékeket őriz ezekkel kapcsolatosan.
Igen, kérdezte az előbb, hogy ugyanis beszéltünk is, hogy a tanár, a mester, és hogy mennyire nem mindegy, hogy ki. A legnagyobb tanulság az, hogy nem a valós életkor szerintem az emberkora, hanem az, hogy belül hogy van, és hogy ez kisugárzik-e belőle vagy sem. Ha agyban, érzékekben, gondolatiságban haladó, modern, flexibilis az a tanár, mert mondjuk Herskó Jánosnak hívják, és név nélkül sokkal letapadtabbnak éreztük azt a nála, egyébként korban sokkal fiatalabbat, akit úgy éreztük, hogy mozdíthatatlan a gondolkodás módja, tehát bennünket hogyan próbál megtanítani arra, hogy mi magunk legyünk flexibilisek, próbáljunk befogadni mindent, és a próbát azért hívjuk próbának, mert különben késznek hívnánk, és mehetnénk este le a színpadra. Azért hívjuk próbának, hogy próbáljunk ki mindent, mert akkor, amíg a közönség nem látja, derül fény arra, hogy ez és ez mennyire rossz, ergo azt kizárhatjuk, hogy a közönség elé már csak a nem csiszolatlan, hanem az általunk tökéletesen csiszolt gyémánt kerüljön. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon örülök, hogy az osztályunk összetétele, akár a lányokat, akár a fiúkat tekintve olyan volt, hogy önálló szuverén egyéniségek voltunk. A Kerényi Imre osztályfőnökünk mellett Huszti Péter tanított még minket, Benedek Miklóshoz fűződik nagyon-nagyon jó élményeink, nagyon jó vizsgát csinált velünk, de Bezrédi Zoltán, Csiszár Imre, és ugye Herskó volt a filmes gyakorlat. És első év végén volt egy nagyon érdekes szituáció, hogy lövétei betlehemi játék, amit Kerényi a kezünkbe adott, hogy ezt most csináljuk meg, és egyúttal tévés gyakorlat is lesz. Azóta elhunyt Nyugodjék, Fehér György tévés rendező vitte ezt filmre a Szentkirály utcai, tehát a főiskolának a tévés műtermében. Nagyon el voltunk vele úszva. Tehát már mindenki a hazautazást tervezte karácsonyra, és még éjszaka ott kellett lenni, meg a hajnal, és nekünk ugye a család édesanyám révén orosházi is, és ezt ilyen vetésforgóba, tehát egyik évben itt voltunk Miskolcon, másik évben orosházán. Ez pont az az év, a orosházi kör volt, de a tévébe meg a lövitei betlehemi játéknak meg volt, tehát azért kellett vele rohanni, és muszáj volt befejezni, mert ki volt tűzve sugárzásra a szenteste. Délután 5-kor, 4-6-kor valahogy így volt a tévébe, tehát azért illet egy nappal hamarabb befejezni, pedig legbe kellett volna vagy 4-gyel, de hát szóval ez mindig őrület van. És leutaztunk orosházára, ugye telefonon természetesen a köszöntést mindig megejtettük az éppen másik városba található szeretteinket, és akkor volt az, hogy délután hazatelefonáltunk, és köszöntöttük egymást ugye az itteni miskolci a nagypapámékkal, és ő mondta, hogy na jó, hát legalább még Petit láttuk a tévében, és ez nagyon érdekes volt utána, mert csak később állt össze a dolog, hogy ő nyelvtanilag már úgy fogalmazott, hogy talán tudta, hogy ő már máshova fog költözni. Mert nem vette észre senki a mondatban a méget, hogy de legalább még Petit láthattuk. Senki nem vette észre, hogy amikor a svéd cseppet megkapta, akkor azt mondta a nagyomámnak, hogy milyen jó majd téli szogatjátok. Senki nem vette észre nyelvtanilag, csak utólag állt össze a kép abból, hogy a bort neki színelni, meg fejteni februárba kellett volna, de mondta, hogy én ezt még megcsinálom karácsony előtt. Senki nem vette észre, hogy miért meszel decemberben, amikor a rendes ideje ugye majd március lett volna, de azt mondta, hogy nem akarom, hogy ti elfáradt. Tehát, hogy ez egy egészen különleges történet volt, és amikor ott orosházán az éjféli miséről hazamentünk, akkor már édesanyám ott ült, ugye könnyes szemmel a konyhába, és mondta, hogy nemrég telefonáltak Miskolcról, nagypapa elment. És Avar Istvánra szerettem volna ezt az egész történetet ebből a szempontból rákötni, mert ő tudta, hogy nekem milyen különös viszonyom van nagypapámmal. Nagyon szerettem. Ő járt ki hozzánk a Katowice utcára kikérdezni, tanított tanulni, ez a legfontosabb. Hogy az, hogyha a könyökömre támasztott fejemmel nézem a tanulástak álcázva a papírt, az nem tanulás, és hogy vegyem észre, hogyha az apró betűsön átsiklik a szemem, azt rögtön visszamondom, de mivel a törzsanyagot vastaggal kiszedve próbálom megtanulni, ezt még két nap után se tudom, mert más a viszonyom a szöveggel itt, amit érdeklődve elolvasok, és más, hogy memoriterként beszeretnék magolni, amely tudás sosem lesz valós tudás. A színházba egy hét után az ember a másik szövegét tökéletesen tudja, mert azt hallotta, a sátjáról fogalma nincsen, mert azt kéne tudnia. Na és vissza, Alvar tanár úr rögtön észrevette, és a beszédvizsgánk, soron következő beszédvizsgánkban Dzsida Jenő két vers Kuncaladárhoz ból az elsőt adta nekem a beszédvizsgán, és ott tört át valami olyan dolog nekem ezzel az egész dolog, hogy ez a feldolgozhatatlan volt, és hogy máshogy mondtam is, hogy hogyan is van ez, és hogy kell-e, szabad-e, vagy nem szabad, hogy összefüggjön a színpad a magánélettel. A nagyon érdekes dolog volt, hogy ezek az ambivalenciák, ezek a kettősségek, mindig kettő, az éremnek ugye két oldala van, agyfélteke, yin és yang, jó és rossz, tehát most nem akarok itten filozofálni, mert azt én nem tudok, csak hangosan gondolkodom, hogy megfelelő módon tudjon az ember mindig dönteni. És azt az ilyen emberek, akik felismerik, hívhatjuk pedagógusnak is, vagy igazából, tehát a szó jó értelmében, ezt kell, hogy tehát nem azt a három mondatot, ami a papíron van, hanem az azzal való viszonyt kell, hogy föltárja és erősítse az emberben, és segítse, nyúljon a hóna alá, vagy hagyja, hozza meg a rossz döntést, és ez utána tékozló fiú, majd utána ezt kielemezzük.
A Színház és Filmművészeti Főiskola egyetem befejezése után pedig akkor csak a felsorolás szintjén vegyük szépen sorba, hogy milyen fontosabb állomások is következtek az ön életében.
Az osztályunkból 8 embert hívtak Miskolcra, akkor itt Hegyi Árpád jutott sem igazgatása alatt a csarnokot. Kamondi Zoltán művészeti vezette, ahogy Müller Péter Sziámi a játékszint, amit át is keresztelt amfiteát kötőjel roomnak, tehát ugye, hogy az angol szobaszót beleillesse a mégis félköríves nézőtérre legyen szakrális helyet teremtő különleges játszóhelyhez, ahol több szálon futott a cselekmény, és 5 igent is mondtunk, függetlenül attól, hogy kinek az ország mely része felé van családi kötődése, mert az ebből a szempontból nem lehet szempont. És én magam is azért költöztem Budapestre már nagyon régen, mert nem szeretném, hogy szakmai döntésemben, akár önmagam által, akár külső szempontból megfogható, zsarolható lehessek a szakmai és a földrajzi dolgokat összekeverve. Haumann Péter fogalmazott úgy a diplomamunkámban, hogy amikor elmegyek egy városba, vagy valahova is ott vagyok, vagy Molnár Piroskával beszélgettünk erről az ő kaposvári létéről, tudom, hogy ideiglenes, de amikor lemegyek arra az egy évre, az az állandó. Szóval, amikor annak idején idejöttünk, ugye gyulai, budapesti, szegedi, hajdúhatháztéglási, miskolci, teljesen különböző emberek jöttünk, de azért, mert együtt szerettük volna is azt csinálni, amire minket felkértek. Tehát oda kell menni, ahol munka van, ahol rossz magyarsággal mondom direkt, gondolva van rám, ahol azt a kis űrt én tudom, és szeretném is betölteni, hiszen tudjuk, hogy a rendezés 50% a szereposztás, azzal üzen a rendező, hogy miért akarta ezt megcsinálni. Az nem a műsorfüzetből kell, hogy kiderüljön, hanem hogyha nálam Haumann Péter az ügynök, ugye ő a Villom, akkor azért mert. Szóval 5 szerződtünk ide, és ez műfaji sokszínűséget is jelentett, a hagyományos operett játszástól kezdve, akár a Szomorú vasárnapig, ami az egyik legnagyobb itteni örömöm volt abban a 2 évben, amivel annó itt a Miskolc-Cleveland panel és a testvérvárosi kapcsolat kapcsán a Cleveland Playhouse-ban, a Drury Theaterben is eljátszhattuk 3 alkalommal, nyugodjék békében Ábrahám Tyutyival, akiről azóta díjat neveztek itt el, és nagyon érdekes és furcsa helyzet volt az is, hogy én például a kedves közönség szavazatai alapján azóta róla elnevezett díjat kaptam. Hát így összeérnek itt a dolgok.
Miskolci Nemzeti Színház, Szigligeti Színház, Szolnok, a Budapesti Nemzeti Színház, és ismételten a Miskolci Nemzeti Színház.
Igen, igen, Selmeci György közvetítési Versvajda György hívott át Szolnokra, ahol Törőcsik Marival, Gregor Jóskával, Hernádi, Szacsvai Benedek, de a helyiek Cibulás Péter, Új Laki Lacus. Nagyon jó dolog néha, ahogy a bőr is megújul, vagy a nagymamám ecettel kente ugye a kiparolt szőnyeget, vagy télen a hóba vertük bele a prakkerral, teljesen másként utána. Hát bizony, szerintem az embert néha ugyanúgy bele kell, hogy verje. Ha más nem teszi meg vele, jó értelemben, akkor önmagát. Azért, hogy a tüsszentésnek is az a lényeg, és azért olyan gyors és hangos, mert lehet, hogy ugye elsőre taszító, de akkor szabadul meg ugye attól a szervezet, ami útban van, és... Már is más utána a levegővétel, tehát én nagyon szeretek időnként új szempárokba nézni az adóvevő készülékemből, ugye a vételt, a vevést. Nem tudom, hogy kell ezt mondani és használni, nem csak mindig a folyamatos adást, hanem ugye ez 50-50 kell, hogy legyen az együttjátszás öröméért. Ezt például annak idén már a főiskolán nézték, mert a színház végül is játék, tehát én a szín művész szóval jobban szeretem, mindenkit azt mondják, hogy színjátékos, mert azért ez mégiscsak játék, játszani gyönyörűen, ugye, illetve dolgozni pontosan szépen, ahogy a csiga megy a jégen. Csak úgy érdemes, mert hát különben ugye nagy pofára esés lesz belőle. Szóval visszatérve, nagyon jó volt Szolnokon újabb dolgokba belekerülni, miközben persze még visszajöttem ide Mágnás Miskára, vagy a 12 dühös emberre, ami nagyon korrekt és szívmelengető dolog volt, de ugyanakkor Budapesten is rádió, játékok, szinkron, tehát az ember azért próbál mindenfele menni, ha hívják, és hogyha már papíron van arról, hogy én ezt tehetem, hát muszáj is megragadni minden gyakorlási lehetőséget, mert fél mondat erejéig a Budapesten maradt kollégáim, én nem biztos, hogy teljesen támogattam azt a szovjet mintára átvett rendszert, hogy 2 évig kötelező volt régen a főiskola után vidékre menni. Kötelező volt. Esetleg tettek kivételt. De az biztos, hogy nagyon tanulságos volt, hogy a Budapesti Fővárosi Színházhoz szerződött kollégáim mal ellentétben nekik ugye 2 év alatt másfél, még egyszer mondom, másfél bemutatójuk volt, mert bemutattak egyet, következő évben pedig volt egy előrehozat, egy előbemutató, amit majd ősszel mutatunk be rendesen, most az alatt volt nekem Miskolcon, ugye 11. Akkor tanulja meg az ember azt, amit előtte annyit mondtak neki, csak nem akarta elhinni, hogy neked 2 esetben kell gondolkodnod, hogyha kiváló rendezőtől kiváló instrukciót kapsz, mert akkor arra mutatni kell 5 különbözőt, hogy abból lehessen válogatni, vagy ha a kutyaütő rossz rendezőtől nem kapsz semmit, mert akkor muszáj 5 dolgot felmutatni, mert saját magad miatt is a legjobbat választhassuk a végére. Tehát ezért kifejezetten jó volt vidékre jönni, mert a vidék szó itt viszont tényleg csak földrajzi irányt jelentett. A színpadon folyó szakmai munkában nincs főváros meg vidék. Kezdenek most elkönyvelni komikus színésznek, pedig továbbra is mondom, hogy ez csak az egyik maszk a kettőből. Ott például Szolnokon volt, hogy azt hittem, hogy a Mágnás Miskához gratulálnak, és kiderült, hogy ott a Herton olyan showhoz gratulálnak, az Üvöltő Szelek 3. felvonásában, ahhoz a kis állati sor, ilyen Maugli történet szinte, hogy ahhoz gratulálnak egy szórakozó helyen fiatalok, ami nagyon jó, mert egy ott voltak a színházban, nézték, 2 megjegyezték az egészet, felismertek és köszönték. Tehát ez nem az a direkt tanítás, hanem mégiscsak az a fajta dolog, ugye, hogy tehát az egész főiskola, meg az egész egy aranymosás, ülök a rostával, rázogatom, és majd később kiderül, hogy mi akadt fenn rajta.
Minden ember egy egyéniség, így természetesen minden színésznek is van egyénisége, és ahogy ön említette, hát a komikus szerepek azok, amelyek önre jellemzőbbek színjátszásában. Jellegzetes az orgánuma, jellegzetes a hangja, egy nyilatkozatában azt olvastam, hogy Kabos Gyulához hasonlították a hangját, bár ön azt nyilatkozta, hogy inkább Rátonyihoz vagy Feleki Kamilhoz hasonlít jobban, és mindig törekszik arra, hogy legyen különbség a szerepeik között. Hogy éppen az Őrült nők ketrecében játszik, vagy a Hotel Mentolban bringaként, vagy a Csárdás királynőben bóniként, ne legyen ugyanolyan.
De legyen ugyanolyan, hogy az jelentse azt, hogy ez vidás, abból a szempontból, hogy nem valami létsz alattiság, tehát hogy legyen benne az a fajta igényesség, vagy ahogy én azt gondolom, hogy én ezt így tudom tálalni, jelentse azt, hogy az egy nívó felett van. Csak is a játszótársakkal együtt, tehát a közös munka részeként tekintem, nem úgy beszélek magamról, tehát mint önálló, csak hogy jelenthesse azt, hogyha esetleg a közönség engem amiben lát, az már egy én olyan minőségben tálalom, hogy én azt vállalom, ezt a minőséget. A lényeg, ezek a bizonyos nagy elődök, aki nagyon megtisztelő, hogy hozzájuk hasonlítanak engem, az azért jó, mert ő rájuk emlékezünk. Tehát nem azokhoz hasonlítanak, aki elsüllyedt a feledés homályában, hanem akit teljesen mindegy, hogy celluloidon-e vagy a szívünkben, de a mai napig őrzünk, vagy őriznek és visznek tovább azok, akik erre emlékeznek, és azért próbálnak hozzá hasonlítani, mert akkor ezek szerint tetszett, amit én csináltam, és elfogadták tőlem, holott ilyen nagy elődök már egyszer ugye hitelesítették, és már tehát etalonként ragyognak a mai napig ezekben a figurákban azok a bizonyos színészek. Nagyon remélem, hogy miközben a nívója ugyanolyan, természetesen én azon színészek közé sorolom magamat, és ezt szeretem, hogy mindig másféle, akár Zsorsként, akár Bringaként, akár Bóniként, és annak is jelentsen örömet, aki esetleg azt már látta. Máshogy, de én mindenféleképpen bár magamból építkezem, más dolgokat állítsak hadrendbe az adott szerephez, és ne lehessen azt mondani, hogy ez mindenben ugyanolyan. nagyon jó történet. Szolnokra szerződtem, és először a Szent Iváni Állam pukkjaként nézte meg házi főpróbán az öltöztetőm férje. Az előadást is mondta a feleségének, hogy ez az új gyerek, ez aki ez, és mondta, hogy hát ez a Péter, aki most jött át Miskolcról, mondta, hogy ez jó, az nagyon tetszett neki ebben a pukban, és akkor 2 hónap múlva a hegedűs háztető Mótlökam Zajlaként ment haza szintén a házi főpróbáról, és mondta, hogy ez a másik gyerek is nagyon jó volt, aki sem mondta neki az öltöztetőm, hogy de hát Barna, hát ez ugyanaz. Ezt nekem nem fogod bemagyarázni, mondta otthon. Az öltöztetőm könnyesen nevette magát, hogy dehogy nem, hát én öltöztetem, hát én teszem ki neki a ruhát. Hát hidd el, hogy ugyanaz. Ami lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ez nem jó, én azt gondolom, hogy ettől nagyobb dicséret nincsen, mert olyan szinten nyilván ott a kontextusban és abban a dologban ő úgy fogadta el, és olyan szinten a történet, amit elmeséltünk neki, úgy helyezkedett bele, és úgy ment vele, mint én a népmesével, hogy akkora jó, ha nem a sárkánynak szurkolok, hanem a szegény szabó legénynek. Olyan lett a vége, hogy ő elfogadta az egészet, és a rétegek, a héjak ugye már úgy álltak ott, hogy ő nem azt a civil gyereket látta ott, aki kevés pénzből menüt eszik, hanem azt a szegény szabót, aki a varrógépre gyűjt, hogy az ő feleségét eltartassa. És ezt ott abban a pillanatban nem is hozta össze azzal a kis manóval, szellemmel, aki az előző darabban pedig annyira keverte ott a dolgokat, és annyi botrányt csinált. Én szeretem ezt a fajta sokszínűséget, még akkor is, ha az utóbbi időben akár a zenés felé kanyarodott az a mérlegem, ahogy így megnézem, és kicsit kikapni látszott belőle a drámai vonal, de most jutott eszembe az, amit az előbb elfelejtettem, hogy ez lehet, hogy így rövid távon nem baj, mert nem tudom, hogy én mentem erre, vagy vittek. Nagyon felemelő, hogy olyan dolgokra kérnek fel, ami mindig azt mondják, hogy hát ez egy nagy falat, de én nagyon szeretek rágni. Tehát én szeretem a nagy falatokat, mert azokat meg lehet rágni. És azért jobb, hogyha az embernek 6 bemutatója van egy évben fiatalon, amíg nincs gyereke, hanem csak arra koncentrálhat, hogy ezzel foglalkozzon, hogy 30 év múlva teljesen mindegy, hogy gumiarcú és nevettet a színpadon, vagy szép haja van és szerelmesen énekel, és itt nevetnek, itt sírnak, majd 30 év múlva kiderül, hogy mind a kettő felnőtte odáig, hogy megterhelhető egy Lír királlyal, egy harmadik Richarddal, vagy egy Willy Lómennel. Majd akkor, amikor 70 éves lesz. És Törőcsik Marika mondta nekem, hogy látja, én most tudnám eljátszani Júliát, de ez most már kit érdekel? Mert amikor a kora megfelelő volt hozzá, még nem volt a zsigerében az a fajta tapasztalat, mert közben, ha akár komikusokról beszélünk ezen a színpadon, akár drámaiakról, vagy drámai szendéről, szubretről, bármiről, tehát minden a letisztultság felé mutat. A kevesebb több, szokták mondani a mi szakmánkban, amit nehezen ért meg az ember. Én azt gondolom, hogy ez az a fajta természetes érési folyamat, akár agyban, akár közbenyomásilag, akár szívben, lélekben, ami miatt tényleg az ember megnézi a régiek felvételét, ezért nem lehet tanítani, mert ott el kell tölteni azt a bizonyos időt, muszáj gyakorolni, tehát hogy az író azt mondta, hogy föl kell minden reggel 6-kor, és ír 2 órát, akármi történik, mert majd azon belül a múzsa homlokon csókolja, de ugye, hogyha nem ír, akkor nem tud a múzsa csókolni. Tehát ez, amikor a Jóistenhez imádkozik, akkor, hogy legyen már 5-öse, és akkor egy év múlva visszaszól a Jóisten, akkor legalább vegyél egy lottószervényt. Tehát azért ugye a tehetség mellé muszáj betenni ezt a fajta, hát a szorgalmat, vagy hogy mondjam, a csiszolást, az aranymosást.
Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele, hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött egy, csak egy még, és a szívem új fent ég, mert jaj, cica, eszem azt a csöbb kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöbb kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Ha ülök is a mennybe, te cica csak üzenj be, érted kiugrom cicám. Hányszor mondtam már magadnak, most megházasodj,
ebben minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mind a mellett ez sem ment. Jaj, de bús rege, egész asszony rege ment, jár szívembe.
Minden szerepre meg kell érni, és azon esetében el is mondhatjuk azt, hogy hát az idők folyamán nagyon sok szerepre meg is ért. Beszéljünk azért a fontosabb és jellegzetesebb szerepekről. Bár már jó néhányról ejtettünk szót, de néhány olyan szerepről, amelyre szívesen emlékszik vissza.
A szomorú vasárnapról beszéltünk ugye itt, Miskolc kapcsán, de itt találkoztam először a Denevér Frossával is, amit a Terkel Színházban, illetve a Magyar Állami Operaházban is 8 alkalommal volt szerencsém eljátszani, szintén egy latabár szerep, nagyon nagy kihívás. Kifejezetten ragaszkodom hozzá, hogyha nyelvilleményt, szóviccet, ötletet igénylő feladatokról van szó, akkor azt a keretet nekem kell kitöltenem, mert óhatatlanul különben csak egy rossz repríz lesz, amit a nagy érdemű láthat. Tehát akár a nagy örömöm, hogy erre az Egy Bolond Század csinára felkértek, erre a páros főszerepre, ahol
és ez is egy latabár szerep.
És ez is egy latabár szerep. Ott is, és nem csak a latabár miatt, hanem hogy ott is én legyek az, aki, tehát hogy nem csak kutya kötelességem, hogyha ezt a szakmát művelem, hogy eszembe is jusson valami ebben a műfajban, mert természetesen a másik helyen a biztosítékot veri ki, hogyha valaki egy királydrámával azon a helyen próbál vicceni. Tehát például operettet, meg komédiát azért nem lehet a szó nemes értelmében. Vannak ezek a darab temetések, amikor utoljára megy a darab, és akkor a színészeknek szabad hülyéskedni. A vicces daraboknak nem igazán lehet darab temetésük, mert a dolognak az az eredője, hogy a közönség szórakozzon. Ott viszont, ahol ugye vérgőz van, kard, meg méreg, meg gyilok, meg tör, ott kirobbanhat a nevetés, de ezt persze csak akkor, ha igazgatóság engedéllyel meghirdetik, és a darab tős közönsége ugye eljön, és ő már kvázi benfentesként látja, mert egyébként nagyon etikátlan, hogyha mondjuk egy darab utolsó előadása egy bérletes előadás, hát az a bérletes közönség nem tett arról, hogy ő az utolsót látta, ezért is nem szabad nekünk visszaélni ezzel a helyzettel, és mondjuk civil dolgokkal telezsúfolni, és darabot temetni akkor, amikor ők...
Akkor látják először.
Így van, persze, tehát ők arra nem tehettek, hogy az egyeztetési rend őket sorsolta a végére. Így van. No, tehát visszatérve erre a szerepre, én azt gondolom, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy szeretem megrágni ezeket a feladatokat, örülök, hogy erre felkértek, ahogy annak idején a győri igazgató Nagy Viktor, aki zenés mesterség tanárunk volt, és ő rendezte a mai napig legendás sztárcsinálók előadásunkat, amiben nagyon örültem, hogy Szenekát rámoztotta. Tizenvalahány év után felhívott, hogy élete első operettjét megrendezi a Csárdás királynő Győrben, és Bóniként rám gondolt. És a Hauman Péterről írt diplomamunkám kapcsán Seregi Lászlóval beszélgettem, és mondtam neki a telefonba, hogy én azért írok Haumanról, ugye, mert lehet választani. És ott bele is írtam, mert szinte felháborodva utasított engem rendre, mert én mondtam ugye, hogy kétféle dolog van, hogy már eltávozott nagy kollega életét kell bemutatni, vagy egy még élő. És erre szinte kirobbant belőle, hogy élő, hát a Hauman az él, hát persze, hogy él, hát ő egy ezer színű, sokféle színben élő, és reméljük, hogy még él. Akkor volt 55 éves, hogy a Vígözvegybe együtt játszottunk Lencszegeden, pont gondoltuk is, hogy érdemes lenne elővenni ezt a diplomamunkát, mert bizonyos dolgokat ő benne tökéletesen megjósolt, bizonyos dolgokban meg teljesen más lett, betévedett, úgyhogy lehet, hogy majd ebből egy beszélgetést mi is csinálunk, mert a mikrofon túloldalán szokott szerencsém lenni ülni a Kabaré Matiné stúdiójában, ahol én magam is ezekkel az emberekkel igyekszem beszélgetni, de pont azokról, mint ön, ami az internetről nem olvasható ki, ami cikkekben nem kereshető vissza, a könyvtárakban nem lehető fel, illetve DVD formában nem kölcsönözhető ki. Tehát élő beszéd írtam én a diplomán elején, mert az élők beszélnek. Márpedig nekünk, hogy mondjam, úgy, mint a gyerek a mesét, tehát meg kell hallgatni ezeket a történeteket a múltból, mert én nekem itt a jelenben akkor lesz közöm talán ahhoz a bizonyos jövőhöz, amiről annyit tudnak beszélni, ahelyett, hogy néha csendben lennének, és a régieket meghallgatva csak aszerint próbálnának cselekedni, tenni.
Sokszínűségét mutatja még, és többször megemlítette ön is a Rádió Kabarét. Erről is beszélnünk kell néhány mondatot. Fontos az ön életében a kabaré, és hát egy rádióban beszélgetünk, a Rádió Kabaré műfaja
igen,
is.
Igen, itt voltunk Miskolcon pont akkor 96-ban Kardos Robi osztatásammal, aki mikor az Art Stúdióban csináltuk a három testőrt, Xel Attila amatőr kollégám volt itt, aki azóta a rendezőasszisztens. És ők meg az Arany János Színházban voltak stúdiósok, Kardos Robi osztálytársam lett a főiskolán, kicsi a világ, és akkor hirdetett a Rádiókabari Humorfesztivált. És akkor, amikor meghirdették ezt a humorfesztivált, akkor mi ezen elindultunk a Kardos Robi Axel Attila írása kapcsán, és eléggé el is jutottunk. A döntőn már nem vettem részt, mert akkor mentünk a Szomorú Vasárnappal Clevelandben, és akkor még ültünk ott együtt Boncz Géza Nyugodjék békében, Farkasházi Sinkó, és kaptunk egy papírt, hogy előttünk nyitva áll a kabaré, de igazából ők nem színészeket kerestek, hanem szerzőket, írókat. Színészként én ugye mindenbe belenyúlok, pláne ha a műfaj megköveteli, de nem tudom szakmaként ezt úgy űzni, hogy erre és erre a szituációra három szereplő felhasználásából ez egyik legyen nő, írjuk meg ezt egy vicces, vagy akár tragikus jelenetben, hanem hogyha valaki megírja, ahhoz már hozzá tudok szólni. És ezért így megszakadt így egy 9-10 évre ez a dolog, és akkor egyszer csak Aranyosi Peti felhívott, hogy most van az, hogy újabb humorfesztivál van, újabb fiatalok jönnek, és a Sinkó azt találta ki, hogy a csinál a nagy kabaré mellett egy úgynevezett klubkabarét, vagy kabaréklubot, ahol a már idősebb fiatalok kapnak egy-egy adást, és akkor abba ők szedik össze a fiatalabbaktól az írásokat, kezdik el megszerkezgetni, és ők hívhatnak valakit, és akkor idején eljönnék-e, hogy felolvassak egy űrmös jelenetet, és a Litka is gyorsan átküldött 5 jelenetet, hopp, és hirtelen egyszer csak ez kidőtt, ott ragadtam. Úgyhogy így lett ez a bizonyos rádiókabaré, amit mindig is nagyon szerettem. Most remélem, ők nem hallgatják ezt az adást, mert ezt még ingyen is csinálnám. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy fizetnek érte, ez egy gyönyörű, gyönyörű csillag együttállás, valahogy így vagyok én ezzel a műfajjal.
Legjobb színész, legjobb epizodista, Bodex Gyűrű, évad alakítása díj, Bombon díj, Őze Lajos díj, Miskolc Páholy díjam és az Ábrahám István díj, amelyet ön is megemlített, és azt látom, hogy jó néhány díjat a közönség szavazatai alapján kapott, tehát kijelenthetjük, hogy ön egyfajta közönség kedvenc.
Igen, kijelenthetjük, mert ezek ugye lokális díjak, és konkrétan egy bizonyos alakításhoz, vagy egy évadon belül látott produkciókhoz köthetők. Én nagyon örülök, hogy az Őze Lajos díjat a Gyulai Várszínháznál pont a Kötfátyol képre megkaphattam, ott azt nem a közönség szavazta meg, de például itt is volt az, hogy egy évben kaptam Szolnokon a Bodex Gyűrűt, amit a társulat szavazott meg titkosan, és akkor volt a Mágnás Miska, amit a közönség. Én soha semmit nem csináltam díjért, vagy az elején ugye nem gondolhatok erre. Az jó ez a visszacsatolás, ez a visszajelzés, úgy néha álszerény, és nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy nem érdekel. A kronológia nagyon fontos, egyáltalán nem érdekel előtte. Viszont érdekel, köszönöm, hogyha utólag ez megtörténik, mert tudom, hogy ez egy olyan plusz dolog, ami a szokott taps, meg a szokott egyéb reakciókon túl még egy plusz szeretetet feltételez, de a leginkább legnagyobb díj, és ezt hagyd mondjam el, amit így nem lehet papíron kimutatni. Például, ahol az ember nagyon szeretik, azt hiszik, hogy odavalósít. Tehát a Szolnokiak azt hiszik, hogy ott lakom, a Miskolciak azt hiszik, hogy itt lakom. Győrbe azt mondták, hogy mikor költöztem ide, mondom, nem, még nem költöztem ide. Ami azt jelenti, hogy lefordítja azt a szeretetet, ilyen köszönettel vegyes tiszteletet és baráti érzést, hogy de jó, hogy te ezt így csinálod, mert ennek én így örülök. Ez egy ilyen plusz dolog.
Beszéltünk már múltról, jelenről, és beszélgetésünk végén ejtsünk néhány szót a jövőről. Vannak-e és léteznek még szerepálmai?
Nincsenek, mert nem is voltak. Nem szeretném szíhésen megtenni saját magamnak. Most teljesen mindegy, hogy mit mondok. De ha azt életem végéig nem kapom meg, akkor pessimista módon magam boldogtalanítottam el magamat, miközben már eljátszottam egy csomó minden olyat, amire mások vágyakozva tekintenek és örülnének egy hasonló helyzetnek, hogyha ők kerülnének ebbe. Tehát ebben az a lényeg, hogy én azt próbálom a lehető legjobb nívó megvalósítani, amivel megtisztelnek, amivel felkérnek, és amivel nekem is jelzik, hogy én alkalmas vagyok rá, mert én majd nyilván meg fogom tudni úgy csinálni, hogy ez komplex módon illeszkedjen abba az előadásba.
Véleményem szerint az elmúlt jó néhány percből kitűnhetett az, hogy önnek mennyire szíve és lelke a hivatása, de megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amit egész egyszerűen csak a színész, vagy a színművész szóval illetünk.
Én megmondtam az előbb a színjátékost, mert a művész szó, tehát néha azért nekünk is le kell jönni az égből, tehát teljesen mindegy, hogy milyen előjellel, de ez csepűrágás, mert a mi szakmánknak az a lényege, hogy amikor mindenki befejezte aznap estén és letette a lantot, akkor jövünk mi, hogy egy kicsit visszatöltsük az emberekből mindazt, amit kiszedett az a bizonyos nap. Tehát mi azért dolgozunk, hogy ők pihenjenek, és aztán az teljesen mindegy, hogy én ezt meg is akarom mutatni, beszélek róla, vagy leplezni akarom, hogy az nekem egyébként munka, vagy semmiség, mert itt van a kisújban. Ez vérmérséklet kérdése, adott jellem, habitus kérdése. Tény és való, hogy mi jövünk akkor, és szerintem ezért van rá szükség, és ha valami, akkor ez a szépsége. Mi jövünk akkor, amikor a többiek már elfáradtak. Mert hogyha mi nem jönnénk, akkor nem biztos, hogy másnap reggel 8-kor minden ugyanúgy mehetne tovább. A nevetés is és a sírás is szelep, amit néha muszáj kinyitni. Nekünk azt hiszem, hogy ez a szépsége az egy légtérben, amiről már volt szó, hogy ott együtt. Mert ott a közönség harmadik félként hiába ezerfejű, de mégis ő a Cézár, vagy 360, vagy 740, vagy a Erkelben 2000 fejű Cézár, de ott abban azonos rangú alkotótárs, ő a harmadik fél, és együtt játszunk a szabályokkal ebben a háromszögben, és addig a jó, amíg együtt játszunk. Hát én azt gondolom, hogy igazából ez a szépsége.
Az elmúlt percekben Vida Péter színművésszel beszélgettem. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! One, two, three.